Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen az emléktáblájánál és a Székesegyházban nyughelyénél koszorút helyeztek el az alapító névadó püspök születésének 300. évfordulójára emlékezve. A bazilikában tartott ünnepi szentmisén Ternyek Csaba egrérsek, az egyetem nagykancellárja úgy fogalmazott, örömünnepre háladásra gyűltünk össze. A főpásztor köszöntötte Marton Zsolt Váci megyés püspököt, a paptestvéreket, a világi előjárókat, az egyetem dolgozóit és polgárait. Szentbeszédében elődje alakját felidézve úgy fogalmazott, a tudós püspök Isten mélyen elkötelezett embere volt, fegyelmezett és alázatos, és részt vállalt a lelkipásztorkodás köznapi munkájában. Püspöki tevékenységét szolgálatnak tekintette. Ternyák érsek köszönetet mondott dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektorasszonynak és a szenátusnak, hogy méltó megemlékezést szerveztek Eszterházi püspök tiszteletére, aki 37 éven át kormányozta az egyházmegyét. Gazdag életútját az egyetemen kétnapos konferencián idézik fel. A keleti egyházakkal való kapcsolattartás jelentőségét bizonyítja, hogy 14. Leó pápa az elsők között azok püspökeivel és híveivel találkozott, hangsúlyozta Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita a 250 fős görög katolikus magyar zarándoklat záró napján Rómában. A hajdudorog Miskolc, Nyíregyháza és Szeged keleti egyházmegyéhez tartozó zarándokcsoport az olasz főváros egyik legrégebbi és legszebb templomában, a Santa Maria in Cosmedin bazilikában zárta több napos látogatását. A Kocsis Fülöp vezette szertartáson a bazilikát vezető József Melkita pátriárka köszöntötte a magyar zarándokokat, ezt megelőzően 14. Leó pápa fogadta a keleti egyházak püspökeit, papjait és híveit, köztük a magyar csapatot is. Magyarországon lesz a BYD kínai elektromos autógyár új európai központja, jelentette be Orbán Viktor és a vállalat vezetője. A miniszterelnök többek között elmondta, 1990 után sikeresen építette fel az autóiparát Magyarország, most a következő fázisába léphet a hazai autógyártás, új technológiák és új gyártók jelentek meg. Magyarország csatlakozott az Egyövezet Egy Út programhoz, ahhoz, hogy a gazdaság elérje a céljait, Kínával is kapcsolatban kell lenni, fejtette ki, hozzátéve, hogy a kínai beruházások nélkülözhetetlenek a növekedésben. Wang Chuanfu a tájékoztató elején közölte, ez a mostani megállapodás egy nagy lépés a BYD-nak, 47%-kal több új energiával hajtott autót adtak el az idei első negyedévben, mint 2024 hasonló időszakában, ismertette. Miközben Volodymyr Zelenszky ukrán és Recep Tayyip Erdoğan török elnök Törökországban egyeztetnek egymással a háború és tűzszünet kérdésével kapcsolatban, Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium külön megbízottja a Sky News szerint kijelentette, az ukrajnai tűzszünetről csak akkor lehet tárgyalni, ha már megállapodtak a konfliktus rendezésének stratégiájában. Közben Ukrajna azt fontolgatja, hogy további embereket küldenek Isztambulba, még mielőbb az Oroszországgal való tárgyalásokra, mindez attól függ, hogy Moszkva hajlandóságot mutat-e a valódi egyeztetésekre, ha igen, akkor az ukrán fél készen akar állni az érdemi tárgyalásokra, ismertették. Magyarország nemmel szavaz az ukrajnai mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátlan teljes vámmentesség Európai Unió általi meghosszabbítására, az ugyanis súlyos károkat okozna a tagállamok számára, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A helyzet ugyanis az, hogy Ukrajna rossz minőségű, GMO-tartalmú, egészségre veszélyes élelmiszerekkel elárasztja az Európai Unió országainak mezőgazdasági piacait, köztük hazánkét is. Ukrajna ezzel elképesztő károkat okoz a gazdáknak, köztük a magyaroknak is, tette hozzá Szijjártó Péter. Brüsszel és Varsó is fel akarja erősíteni Ukrajna magyar ellenes rágalom hadjáratát, amelynek célja, hogy ellehetetlenítsék a véleménynyilvánító szavazás Kijev uniós csatlakozásáról, közölte a tárcavezető Antaliában a NATO informális külügyminiszteri szintűlését követően. Szijjártó Péter kiemelte, hogy sorosista magyar gyűlölő lengyel kollégája, aki az egyik legháborúpárti politikus Európában, ahogy fogalmazott, most papagáj módjára ismételte el mindazokat a vádakat, amelyeket az ukrán lejárató kampány elemeiként az elmúlt napokban, hetekben hallhattunk. Rámutatott, hogy Magyarország 2023 óta folyamatosan teljesíti a katonai büdzsére vonatkozó célokat, sőt ezen források 45%-át fejlesztésekre fordítja, ami az ötödik legmagasabb aránya NATO-ban. Viszont fontosnak nevezte annak a tisztázását, hogy a NATO nem támadási, hanem védelmi szövetség, és amikor erről beszélünk, akkor a saját védelménkről beszélünk, nem valamilyen külső szereplőjéről. Végül az időjárásról. Újra erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, néhol zápor előfordulhat, az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk néhol erős lökések. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa a keleti katolikusoknak. Mindent megteszünk a békéért. A keresztények maradjanak meg a Közel-Keleten. 14. Leó a keresztény iskolatestvérekhez. A nevelés által evangelizáljatok, és az evangelizáció által neveljetek. Új ég és új föld. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 5. vasárnapjára.
Leó pápa a keleti katolikusoknak. Mindent megteszünk a békéért. A keresztények maradjanak meg a Közel-Keleten. 14. Leó pápa szerdán délelőtt audiencián fogadta a keleti egyházak jubileumának résztvevőit, és megismételte felhívását, hogy a világba térjen vissza a békeméltósága. Mindent elkövet majd a Szentszék segítségével, hogy az ellenségek találkozzanak és egymás szemébe nézzenek. Küzdjünk azért, hogy a keresztények a Közel-Keleten maradjanak. Szentévi találkozójuk végén fogadta Leó pápa a keleti egyházak előjáróit, képviselőit és híveit a 6. pálteremben, pápasága egyik első audienciájaként. Közöttük volt Kocsis Fülöp hajdú dorogi metropolita érsek és Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök.
Chi più di voi che conoscete da vicino gli orrori della guerra, tanto che Papa Francesco chiamò le vostre chiese martiriali.
Ki tud nálatok jobban a reményről énekelni az erőszak szakadékában? Nálatok, akik közelről ismeritek a háború borzalmait, olyannyira, hogy Ferenc pápa vértanú egyháznak hívott benneteket? Tette föl a kérdéseket 14. Leó, aki ezután emlékeztetett arra a szenvedésre, amelyet a keleti egyházak hívei élnek meg nap mint nap, a sok fiatalra, akik a katonai hódítás nevében halnak meg. Ebben a helyzetben hangzik a felhívás, melyet nem is a pápa, hanem maga Krisztus mond. Békesség nektek! Utalta megválasztását követően mondott köszöntésére Leó pápa. Imádkozzunk ezért a békért, mely kiengesztelődés, megbocsátás, az újrakezdés bátorsága. Krisztus békéje nem a konfliktus utáni síri csend, nem az elnyomás eredménye, hanem olyan ajándék, ami az embereket nézi, és újra aktiválja bennük az életet. A népek békét akarnak, és én, szívemre tett kézzel mondom a népek felelőseinek, találkozzunk, folytassunk párbeszédet, tárgyaljunk. Az egyház sosem fog belefáradni, hogy elismételje, hallgassanak a fegyverek, hangsúlyozta a pápa, majd azt kérte, hogy kerüljük az erőszakos narratívákat, melyek a világot jókra és rosszakra osztják. Megemlékezett a keleti és a latin keresztényekről, főleg a közel-keleten, akik kitartanak szülőföldjükön, és nem engednek a kísértésnek, hogy elvándoroljanak. A keresztényeknek meg kell adni a lehetőséget, nem csak a szavak szintjén, hogy földjükön maradjanak, a biztos létezéshez szükséges jogokkal. Ezért mindent meg kell tenni.
Desidero citare anche Papa Leone XIII, che per primo dedicò uno specifico documento alla dignità delle vostre chiese.
Beszédében a pápa utalt elődjére, 13. Leó pápára, aki elsőként szentelt egy külön dokumentumot a keleti egyházak méltóságának. Orientalium Dignitas kezdetű apostoli levelét 1894. november 30-án adta ki. A pápa már abban az időben is szívből jövő felhívást intézett azért, hogy aláhúzza, mennyire fontos megőrizni a keleti egyházak liturgiáit és hagyományait, melyek gyakran fenyegetésnek vannak kitéve. Ez az aggodalom ma is nagyon aktuális. Napjainkban sok keleti testvérünk, közületek is sokan arra kényszerül, hogy elmeneküljön származási helyéről a háború és az üldöztetés, a bizonytalanság és a szegénység miatt. Nyugatra érkezve pedig félő, hogy elveszítik nem csak a hazájukat, hanem saját vallási identitásukat is. És így a nemzedékek váltásával eltűnik a keleti egyházak felbecsülhetetlen öröksége, mondta a 14. Leó pápa az audiencián. Ma az egyház hallgat 13. Leó megérzésére, erősítette meg a Szentatya. Csatlakozunk a felhívásához, hogy megőrizzük és támogassuk a keresztény keletet, főként a diaszpórában. Itt amellett, hogy ahol lehet és célszerű keleti kerületeket kell felállítani, a latin egyházat is érzékenyíteni kell. A keleti egyházak dikasztériumához fordulva 14. Leó pápa segítséget kért abban, hogy meghatározzák az alapelveket, normákat és irányvonalakat, melyek mentén a latin lelkipásztorok konkrétan segíteni tudják a diaszpórában a keleti katolikusokat, hogy meg tudják őrizni élő hagyományaikat, és sajátosságaikkal gazdagítsák a környezetet, ahol élnek. Fontos, hogy a keleti hagyományokat ne higítsák föl gyakorlati vagy kényelmi okokból. Ne rontsa meg őket a fogyasztói vagy haszonelvű szemlélet. Az egyháznak szüksége van rátok. Milyen nagy hozzájárulást adhat ma nekünk a keleti kereszténység? Milyen nagy szükségünk van arra, hogy újra rátaláljunk a misztérium értelmére, mely olyan élő a keleti liturgiában, mely magával ragadja az emberi személyt a maga teljességében, mely az üdvösség szépségéről énekel, és csodálatra indít az isteni nagyság iránt, mely átüleli az emberi kicsinséget, mondta Leó pápa. A keleti egyházakat arra buzdította, hogy továbbra is adjanak példát, a lelkipásztorok segítsék a szeretett közösséget, főként a püspöki szinódusban, hogy ott megnyilvánuljon a kollegialitás és a hiteles társfelelősség. Áttekinthetően kezeljék a javakat, alázatosan és egészen szenteljék magukat Isten népének. Ne ragaszkodjanak a címekhez, a világi hatalomhoz és saját arculatukhoz.
Lo splendore dell'Oriente cristiano domanda oggi più che mai libertà da ogni dipendenza mondana e da ogni tendenza contraria alla comunione.
A keleti kereszténység ragyogása ma jobban, mint valaha, azt kéri, hogy szabaduljunk meg minden világi függéstől, minden olyan törekvéstől, mely a szeretet közösség ellen mutat, hogy hívek legyünk az engedelmességben és az evangéliumi tanúságtételben, zárta beszédét 14. Leó pápa a keleti egyházak jubileumi audienciáján.
XIV. Leó a keresztény iskola testvérekhez. A nevelés által evangelizáljatok, és az evangelizáció által neveljetek. A fiatalok, mint az élet vulkánjai, és a tanárok, mint szolgálók és misszionáriusok. Ezt a két képet állította 14. Leó pápa a keresztény iskolatestvérek elé az iskola világáról. Május 15-én csütörtökön délelőtt fogadta a De La Salle Szent János által alapított szerzetesrend képviselőit a Kelemen teremben. A találkozó hátterében két különleges évforduló állt. Az In Apostolice Dignitatis Solio bulla kihirdetésének 300. évfordulója, amellyel 13. Benedek jóváhagyta az intézményt és a regulát 1725. január 26-án, valamint a 75. évfordulója annak, hogy 12. Pius pápa 1950-ben De La Salle Szent Jánost minden nevelő mennyei védőszentjének nyilvánította. Történelmi mi voltuk ellenére a keresztény iskola testvérek nem veszítették el aktualitásukat, hangsúlyozta a pápa beszédében. Kiemelte De La Salle Szent János azon képességét, hogy kreatívan tudott választ adni korának számos nehézségére, új és gyakran még felfedezetlen utakra is merészkedett. Ez ma is példaként kell, hogy szolgáljon. Ez a francia szent és pedagógus indította el például az osztályokra, és nem az egyes diákokra irányuló tanítás pedagógiai forradalmát.
I giovani del nostro tempo, come quelli di ogni epoca, sono un vulcano di vita, di energie, di sentimenti, di idei.
Korunk fiataljai, mint mindenkor fiataljai, az élet, az energia, az érzések és az elképzelések vulkánjai. Ez látható azokból a csodálatos dolgokból, amelyeket sok területen véghez visznek. Azonban nekik is szükségük van segítségre, hogy mindezt a gazdagságot harmóniában növeljék, és hogy legyőzzék azt, ami, még ha a múlttól eltérő módon is, még mindig akadályozhatja egészséges fejlődésüket, mutatott rá Leó pápa. Ma, akár csak tegnap, a fiatal generációk számos akadállyal néznek szembe. Gondoljunk csak az elszigeteltségre, amely egyre inkább a felszínesség, az individualizmus és az érzelmi instabilitás által jellemzett kapcsolati modelleket eredményez, továbbá a relativizmus által meggyengített gondolkodásmódok terjedéséhez, valamint az olyan ritmusok és életstílusok elterjedtségére, amelyekben nincs elég tér a meghallgatásra, a reflexióra és a párbeszédre az iskolában, a családban, néha a kortársai között sem, és az ebből fakadó magányosságra. A pápa ezután kijelentette, hogy ezeknek a nehéz kihívásoknak azonban ugródeszkákká kell válniuk új eszközök és nyelvek kifejlesztéséhez, amelyekkel meg lehet érinteni a diákok szívét, segítve és bátorítva őket, hogy bátran nézzenek szembe minden akadállyal, hogy a legjobbat nyújthassák az életben Isten tervei szerint. Központi szerepet kap tehát a tanárok képzése is, a De La Salle Szent János számára oly kedves elv szerint, nevezetesen a tanítást szolgálatként és küldetésként, az egyházban való megszentelődésként kell megélni. De La Salle Szent János nem papokat akart a keresztény iskolák tanárai között, hanem csak testvéreket, hogy minden erőfeszítésetek Isten segítségével a diákok nevelésére irányuljon.
Amava dire, il vostro altare è la cattedra. Promuovendo così nella Chiesa del suo tempo una realtà fino ad allora sconosciuta.
Szerette azt mondani, a ti oltárotok a katedra, ezzel is előmozdítva kora egyházában egy korábban ismeretlen valóságot. A világi tanítók és katekéták valóságát, akik egy igazi és sajátos szolgálattal vannak felruházva a közösségben, jelentette ki 14. Leó. Ferenc pápa nyomán emlékeztetett arra az alapelvre, hogy az evangelizálás által neveljünk és a nevelés által evangelizáljunk. Végül pedig hangsúlyozta az összes képzési komponens közötti szinergia fontosságát. Új ég és új föld. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 5. vasárnapjára.
Egy indiai szerzetes egy patakpartján behuny szemmel imádkozik. Ahogy felnyitja szemét, meglát egy skorpiót, amely a nagy kavicsok között haladva hátára fordul és kapálódzik. Megsajnálja. Talpára segíti, ám ahogy az állatnak sikerül megfordulnia, belemar. A szerzetes újból imádkozni kezd, de amikor a szemét kinyitja, a skorpiót újra a hátára fordulva, kínlódva látja. Ismét segít rajta, de az állat újra megmarja. A szerzetes feljajdul fájdalmában. Amikor harmadszor is megismétlődik ugyanez, és már könnyek szöknek a szerzetes szemébe a fájdalomtól, egy paraszt, aki távolul figyeli az eseményeket, megkérdezi a szerzetestől. Mondd, miért segíted ezt a hálátlan állatot? Háromszor segítettél rajta, és az háromszor beléd mart. A szerzetes a következő választatja. Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy megbocsássak. Ez a világ végtelen jóságból és szépségből született, és mindez felismerhető a napban, az égen futó felhőkben, a kisgyerekek nevetésében, és az idős ráncai között. Ebből a szeretetből van igazi létem. Akkor értelmes az emberi élet, ha beengedem és átengedem magamon a természet felettit. Szeretni ugyanis nem természetes, hanem természet feletti. Ha csak természetes valami, akkor könnyen visszaesem a gonoszság örvényébe. Isten azonban a gonoszságból is a legjobbat hozza ki. Ez nem jelenti persze azt, hogy akkor könnyedén lehet-e gonosz. Csak annyit jelent, Hamvas Béla szavaival, hogy ez valamiért megvan engedve. Amikor Júdás kimegy a teremből, akkor az már mesterétől való eltávolodásának következménye. Ez bárkivel megtörténhet. Isten mindig közel van, szeretete átjár, de én nem mindig melengetem magam az ő szeretetével, hiszen nem is tudom értékelni, becsülni sokszor ezt a mindent elárasztó jóságot. Júdás tettéből is jót hoz ki az Isten, mert neki ilyen a szeretete. Megengedi a rosszat, nem szereti azt, és aztán még nagyobb jót hoz ki belőle. Kinyilatkoztatja, hogy feltámadás nincs halál nélkül. A megdicsőlés pedig a halálon keresztül vezet. A megdicsőlés teológiai értelemben az Isten dicsőségében való részesedés jelenti. Megérkezést az Úr színe látására. A görög doxa Pálnál ragyogást, fénylést, Jánosnál fontossá válást jelent. Akkor válok fontossá, amikor átragyog rajtam Isten dicsőségének fénye. Ekkor tudok figyelni igazán a másik emberre is. Egy édesanya hallja, mint a nagyobbik fia a másik szobában csúfolja kisebbik fiát. Nagyot csattan a kilincs, a Mikinek esze nincs. Ekkor bemegy, és látja, hogy a kisebbik fia ki akar menni az ajtón, de csak alig éri el a kilincset, ezért ahogy éppen eléri, rögtön visszakattan a kilincs. A nagyobbik fiú meg nevet rajta, mert ő nagyobb. Ő lenézi öccsét, aki erről nem tehet, még nem nőtt oda. Az édesanyja ekkor oda megy, és a következőképpen adja fel a leckét. Megkérje a nagyobbik fiút, hogy ereszkedjék le ugyanarra a szintre, és próbálja úgy kinyitni az ajtót. Persze a nagyobbik fiúnak sem megy ez, és akkor az édesanyja szidalmazás helyett nagyon szépen magyarázza meg. Látod, nagyfiam, kisöcséd még nem nőtt akkorára, hogy megtegye, amit te már könnyedén megteszel. Te is voltál ekkora, csak elfelejtetted. És ekkor az édesanyja leereszkedik az ő szintjükre, és ő is megteszi ezt a gyakorlatot szidás nélkül. Milyen fantasztikus példa ez az isteni, és így a jézusi szeretetre. Isten is lehajol az ember szintjére, amikor elküldi fiát, aki szintén lehajol, és próbál mindenkit a maga szintjén érteni. Én sem tudom megérteni a másik embert e lehajlás nélkül. Csak így lesz új ég és új föld, amint a Jelenések könyvében olvassuk. Judás sem ítélte el egyébként Jézus az ő eltévejedésért, csak sajnálni tudta, mindvégig. Ez a jézusi szeretet, amelyet megparancsol ma nekünk, és ez nélkül nem fog bekövetkezni a Jelenések könyvében leírt új ég és új föld. Erre akar felkészíteni Jézus a Szentlélek erejével és erejében. Ezt a lelket küldi nekünk is, hogy általa bennünk és velünk legyen. És így az ő mintájára gyakorolgassuk az új parancsot, hogy új ég és új föld legyen. Jézus végrendelkezik. Mi emberek milyen görcsösen és pontosan tudunk ügyelni arra, hogy elhunyt, eltávozott szeretteink utolsó kívánsága teljesítve legyen, hogy hová legyen temetve, hogy mit énekeljenek a temetésen, és még sorolhatnám tovább. Ha pedig végrendelet maradt az eltávozott után, ügyelünk arra, hogy precízen végre legyen hajtva az elhunyt végakarata, főleg ha anyagi oldalról is érdekeltek vagyunk benne. Ezzel szemben az Isten ember végakarata, végrendelete messze nem izgat úgy bennünket, mint elhunyt szeretteinkét. Ebből is látszik, hogy nem szeretjük eléggé Jézust. Ha szeretnénk, minden erőnkkel azon lennénk, hogy végrendelete megvalósuljon. Szeressétek egymást. Ezzel meg is van az újabb kihívás és feladat. Másképp nehezen születik meg az új ég a földön.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 5. vasárnapjára, Új ég és új föld címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. május 26-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a szentáldozásról szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Az előző héten elkezdtük a rövid kis hittanóránkat, elmélkedésünket az eukarisztiáról, az oltári szentségről, és úgy vezettem be az elmúlt alkalommal, hogy ugye az első áldozásoknak az időszaka, hónapja van, és ahhoz, hogy az eukarisztia, az oltári szentség valóban az életünk része legyen, és nyomot hagyjon az életünkben, ahhoz ismernünk kell az egyháznak az oltári szentségre vonatkozó tanítását. Meghallgathattuk azokat a tanúságtételeket, amelyeket Kriszta és Timit megosztottak velünk az előző műsorban, és azt ígértük, hogy a következő alkalommal, vagyis ebben a műsorban arról beszélünk egy kicsit, hogy mi a szentáldozás feltétele, kik azok, akik szentáldozáshoz járulhatnak, és hogyan kell a szentáldozásra felkészülni, előkészülni arra a pillanatra, amikor az ember az oltári szentséget magához veszi. Lássuk, hogy ti mi az, amit tudtok feltételként, vagy előfeltételeként a szentáldozásnak, mi az, ami szerintetek oda tartozik a szentáldozás feltételei közé.
Szent Jónás, tehát az érvényes Szent Jónás elsősorban. Akkor a szentségi böjt, ugye, hogy egy órával előtte nem ehetünk, és egy órával előtte ehetünk utoljára. Onnantól kezdve nem folyadékot lehet fogyasztani, csak szilárd ételt, nem? És hát azért, hogy lelkileg rá legyünk hangolódva. Szerintem az is fontos, hogy én ennyit tudok.
Na, nézzük akkor ezeket sorban. Először is azt, hogy a szentáldozás tulajdonképpen a Szent Misének az egyik csúcspontja, az Istennel való találkozás, aki az ő fiának, Jézus Krisztusnak a testét és a vérét adta nekünk ajándékban. Tehát, hogy az alapszabály az az, hogy szentáldozáshoz járulni csak és kizárólag testi és lelki tisztaságban és felkészültségben. De hát ez az alapmagatartása annak, aki a szentáldozáshoz járul, hogy mind testileg, mind lelkileg felkészült arra, hogy magához vegye az oltári szentséget. Gyakorlati részről mi a legfontosabb, hogy valaki szentáldozáshoz járulhasson?
Hát a Szent Misén ott legyen.
Ez az egyik, a másik meg, hogy meg legyen keresztelve és első áldozó
így
legyen.
Így van, tehát a legfontosabb.
Jaj, hát a lényeg.
Csak az járulhat a szentáldozáshoz, aki meg van keresztelve és volt első áldozó. Nagyon sokszor van olyan eset, hogy például, akik annyira nem jártasak ebben a dologban, mondjuk egy jegyes pár vagy egy baráti társaság elmennek Szent Misére, és akkor az egyik félő mondjuk rendszeresen jár templomba, volt első áldozó, tudja, hogy éppen ilyenkor mi a szokás, és akkor bátorítja a többieket, hogy gyertek ti is, ti is álljatok be a sorba. Ugye éppen múltkor találkoztam egy ilyen jegyes párral, ahol a vőlegény református, a mennyasszony katolikus, aztán elmentek valahova a misére, a mennyasszony ment áldozni, és akkor mondta a vőlegénynek, hogy menjen nyugodtan ő is. A fiú mondta, hogy ő református, és mondta, hogy nem baj, hát csinálja azt, amit a többiek. És akkor persze, nyilván nem is lehet hibáztatni, hogy ő így gondolkodott, mert hát nem volt teljesen tisztában azzal, hogy római katolikus szentmisén csak római katolikusok áldozhatnak. Ez ugyanígy van a református istentiszteleten, ott csak reformátusok vehetnek úrvacsorát, tehát ott egy katolikus hívő nem áll be a sorba, amikor épp az úrvacsorát osztják. Ugye teljesen másként van ez a görög katolikusokkal kapcsolatban, hiszen a görög katolikus és a római katolikus ugyanaz a közösség. Ugye tudjuk azt, hogy a katolikus egyházzal teljes közösségben lévők egymásnak a szentmisén járulhatnak szentáldozáshoz. Köztünk a különbség nem teológiai, hanem csak a liturgiában, a szertartásban van némi különbség, ugye a keleti és a nyugati rítusban, de a szentáldozás, az eukarisztia szentségéről való tanítás ugyanaz a görög katolikus és római katolikus egyházban, tehát teljes érvényességgel járulhat egy római katolikus szentáldozáshoz a görög katolikus liturgián, és egy görög katolikus a római katolikus szentmisén, tehát ebben semmi probléma nincs, de protestáns felekezetekkel kapcsolatban nincs úrvacsora vagy oltári szentségben közösség, pontosan ezért protestáns egyházak, pontosan ezért ugye külön teológiai tanítással rendelkeznek, mert nem mindenben ugyanazokat a nézeteket, ugyanazokat az elveket, tanítást valljuk, pontosan ez a különbség közöttünk. Éppen ezért egy református vallású keresztény nem járulhat szentáldozáshoz a római katolikus szentmisén. Ugyanúgy nem járulhat úrvacsorához a római katolikus vagy a görög katolikus egy református templomban. Tehát erre nagyon kell figyelni, hogy egymást ne bíztassuk olyanra, amit egymás és a ellentétes felekezetek tanítanak. Tehát legfontosabb, hogy felkészüljünk testileg és lelkileg, olyan mehet áldozni, aki meg van keresztelve, és volt első áldozó, illetve amit Kriszta mondott, ugye nagyon fontos, hogy a szent áldozás előtt belátható időn belül elvégezte a Szent Jónását. Na most ebbe is sok minden ilyen rémhír kering ugye az éterben. Vannak olyan helyek, olyan közösségek, ahol például régen azt tanították, hogy minden egyes szentáldozás előtt el kell menni gyónni. Ugye ez így nem állja meg a helyét természetesen, és nagyon sokan azért nem mennek áldozni, mert azt hiszik, hogy minden gyónás, vagy minden áldozás előtt gyónni kell. Ugye tudjuk, hogy mikor kell gyónni.
Amikor van súlyos bűnünk.
Így van, de csak akkor kell szentgyónást végezni, amikor az embernek olyan súlyos vagy halálos bűne van, ami miatt gyakorlatilag el van zárva a szentáldozás lehetőségétől. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Bármikor, hogyha éppen két naponta valaki elkövetett egy súlyos bűnt, és akkor azt meg kell gyónni, akkor meg kell gyónni. De ha nincsenek súlyos bűnei, akkor nem kell minden szentáldozás előtt gyónni. Elég mondjuk egy megszabott időközönként, mondjuk havonta vagy két havonta rendszeresen gyónni, de minden vasárnap, minden szentmise előtt nem szükséges az, hogyha nincs súlyos bűnünk, hogy elvégezzük a szentgyónásunkat. De azért időszakonként, tehát belátható időn belül rendszeresen érdemes végezni a szentgyónást. És akkor itt meg is állnánk egy pillanat, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi a ti tapasztalatotok, hogy mi az az idő köz vagy idő intervallum, amiben úgy egészségesnek látjátok ti például a szentgyónás elvégzését. Hogy mit gondoltok erről a témáról, hogy mennyire gyakran kell gyónni, mennyire gyakran érdemes gyónni?
Szerintem ez attól függ, hogy ki milyen vagyis hogy mondjam, hol tart az Úrral való kapcsolata szerintem. Én havonta szoktam gyónni, de szerintem nekem kellene két hetente, sőt sokszor hetente is. Nem is a súlyos bűn miatt, mert ugye mondtad a súlyos bűn, hanem szerintem azért is, mert hogy letenni azokat a dolgokat, amikkel úgy küzdünk, vagy valami, tehát hogy én, nekem ez is fontos lenne. De valahogy úgy jön ki most, hogy havonta, tehát hogy...
Ugye már nagyon sokan úgy gyónnak, hogy ilyen tételesen mondjuk a megszokott bűneiket, de akkor, ha jól értelmezem, akkor szerinted, a te véleményed szerint a szentgyónás ettől sokkal több, mint hogy elmondok valamit.
Szerintem amit... igen. Szerintem pont ez az, hogy nagyon sokan, tehát amikor beszélgetek protestáns tesókkal is, akkor, meg ugye nekem a barátaim nagy részt ugye nem katolikusok, akkor mindig ez van, mert a gyónás, meg a bűneim, meg a pap. És akkor hogy nem csak arra van a gyónás, hogy lepakoljam ugye a bűneimet, hanem arra, hogy a küzdelmeimet is, meg amik nyomasztanak, meg esetleg, tehát én azt gondolom, hogy ha valamilyen elbukok, és nem feltétlenül súlyos bűn, azt is elmondhassam ott. Ez nekem fontos, és pontosan Én nekem ezért lenne jó, hogyha két hetente sikerülne gyónnom, csak már ugye az is arra is figyelni kell, hogy ne legyen az ember agályos szerintem.
Igen, hát nyilván nagyon fontos, mert...
Jó, hát csak mert nekem ez volt, és akkor ezért kellett, ugye ezért mondta az előző kápránatja, hogy próbáljuk meg havonta gyónni.
Igen, tehát ezért nagyon fontos, hogy legyen egy rendszer a gyónásunkban, tehát ez fontos, hogy legyen egy rendszer benne, mint ahogy a fizikai életemben is a gyógyszereket, aki gyógyszert szed, azt tudja, hogy azt csak rendszeresen lehet szedni, úgy, hogy az orvos fölírja, ez a lelki gyógyszerekkel is így van, tehát se túlzásba nem szabad vinni, se elhanyagolni nem szabad, hanem a megfelelő módon kell élni ezekkel a lehetőségekkel, de mindenképpen a gyónást is újra kell egy kicsit értelmezni. Talán erről már egyszer beszélgettünk itt a műsorban, de most, hogy így az oltári szentségről beszélünk, érdemes egy picit megállni, hiszen tudjuk, hogy az első áldozás előtt ugye erre külön felkészítettek bennünket, és azért is álltam itt meg egy picit, hogy emlékeztek vissza, amikor ti készültetek az első áldozásra, vagy ugye felnőttként, vagy gyerekként, hogy mennyire volt ott a gyónásnak, a bűnbánatnak fontos szerepe a ti felkészülésetekben, mennyire kapott az első áldozásra, a szent áldozást megelőzően, ugye ez ilyen nagy hangsúlyt, vagy kevésbé kapott hangsúlyt, mi az a tendencia, amit most éppen beszélgettünk egy családdal nem régiben, és ők mondják, hogy az unokáik külföldön élnek, és ott az első áldozás előtt például nincsen gyónás. Tehát ott már ez nem létezik. Csak az első áldozásra készülnek, és gyónás nélkül első áldoznak, tehát nincs első gyónás.
Tehát én felnőtt fejjel lettem első áldozó, és ugye nekem a kereszteléssel egy szertartásom belül volt az első áldozásom, úgyhogy nekem érdekes volt ilyen szempontból, de nyilván, tehát ezt szerintem a múltkor is, amikor erről beszélgettünk, elmondtam, hogy nekem borzasztó nagy lelki teher volt, hogy az első gyónásom az hogyan fog zajlani, mit kell elmondanom, milyen mélységben, és hogy akkor, amikor első alkalommal részesülhetek az áldozás szentségében, akkor olyan lelki állapotban legyek, mint ahogy én azt gondoltam, hogy a Jóisten elvárja tőlem. És ezt kellett nekem feloldani, mert nagyon sokáig beszélgettünk erről akkor a felkészítő atyával, hogy én annyira rá voltam erre görcsölve, hogy ilyen nagyon szisztematikusan elképzeltem, hogy így mentem végig a bűnökön, hogy mint egy listát így próbáltam felállítani észérvekkel, vagy ésszel, hogy mi az, amit elkövettem, vagy mi az, amit nem, és akkor én nagyon izgultam, hogy csak nehogy bekövetkezzen valami változás egészen addig, amíg az első áldozáshoz nem járulhatok. És nyilván ez most azért sok minden megváltozott, azért eltelt jó pár év. Merem remélni, hogy máshol tartok már én is a Jóistennel való viszonyomban, úgyhogy én eljutottam addig, hogy körülbelül nálam is ez az egy hónapos gyónási idő az, ami beállt, és érdekes, amit Kriszta mond, mert én is azt érzem egyébként, főleg amikor közeledik valami olyan esemény, ami még inkább fontos számomra, hogy akkor nem is egy elvárás, de egy mindenképpen úgy szeretnék a szent áldozáshoz járulni, hogy mindent, tehát még a legapróbb bűneimet is meg tudjam gyónni, mert akkor érzem úgy, hogy teljesen méltó vagyok arra, hogy ott legyek az oltár előtt.
És a te életállapotodban szerinted milyen gyakran kell gyónni?
Na hát ez egy jó kérdés.
Vagy milyen gyakran kellene gyónni?
Szerintem a havonta minimum. Tehát én úgy gondolom, hogy a minimumot teljesítem.
Volt már olyan, aki tőlem megkérdezte, hogy hát mit lehet annyit gyónni, elég egy évbe egyszer. Ugye, tehát ezért is mondom, hogy érdemes itt megállni egy picit és elbeszélgetni róla, hogy a gyónás az most nem arról szól, hogy én megöltem-e valakit, vagy nem, mert sokan úgy jönnek gyónni, hogy hát, atyám, hát nekem nincs is bűnöm, én embert nem öltem. Tehát szóval van, aki ilyen bűnökben gondolkodik, ugye, hogy azért nem jön gyónni, mert végülis nem ölt meg senkit, vagy ilyen hasonló óriási nagy bűnöket nem követett el. De ugye most ez egyre jobban kikristályosodik, hogy azért a gyónás nem erről szól, hogy most valaki ölte embert, vagy nem ölt embert, hanem sokkal többről szól a gyónás.
Igen, csak nagyon, szerintem nagyon sok embert az is visszatart, hogy vannak olyan atyák, akik például beszélgetnének arról az adott kérdésről, ami esetleg felmerül ott a gyuntatószékben, és ilyenkor szerintem van olyan, aki erre nem nyitott, vagy nem tud úgy válaszolni, vagy van valamilyen elvárása az adott atyával szemben, vagy saját magával szemben, hogy neki ott hogy kéne viselkedni, vagy a másiknak hogy kéne viselkedni, és akkor nem, neki ez kényelmetlen, vagy kellemetlen.
Én meg az jutott eszembe az előbb, mikor beszéltél, és mondtad ezeket a dolgokat. Tehát, hogy nem merünk szembenézni a bűneinkkel igazából. Tehát, hogy mit kell gyúrni. Minden ember tudja szerintem, hogy van mit. Én biztos vagyok benne. Csak egyszerűen volt egy időszak, amikor magamon is észrevettem ezt, és akkor ezt orvosolni kellett, és nem volt könnyű. Tehát nem így voltam ezzel korábban, hanem jött egy ilyen időszak, amikor egyszerűen nem voltam hajlandó, nem bírtam szembenézni a saját bűneimmel. Pedig nagyon sok más nem követtem el, mint előtte, de nyilván voltak azért bőven, meg vannak bőven, és egyszerűen, tehát, hogy mert nem tudják az emberek, hogy mi az, de én azt gondolom, hogy ha este leülök és lelkiismeretvizsgálatot tartok, akkor a Jóisten meg fogja mutatni, meg hogyha ha érzek valamivel kapcsolatban lelkiismeret furdalást, mondjuk az adott napom, mindenkinek van, akinek van lelkiismeret furdalása, akkor szerintem azt nyugodtan fel lehet írni alapra, és meg lehet gyúrni, én azt gondolom. Tehát, hogyha esténként visszatekintek a napomra, akkor biztos, hogy a Jóisten megmutatja, hogy mi az, amit meg kell gyónnom. És szerintem ez fontos lenne.
Igen, tehát a ma emberének egy nagyon nagy kihívás az, hogy csúnya így megkérdezni, hogy van-e még lelkiismeretünk, de én azt gondolom, hogy manapság nagyon sok embernek nem jelez a lelkiismerete.
Hát, hogy jelez, csak nem hallja meg.
Jelez, elnyomja.
Igen.
Tehát, én azt gondolom.
Meg pont az, amit Kriszta mondta. Tehát, hogyha szerintem elindulni nehéz ezen az úton, hogy naponta megvizsgáljuk azt, hogy mi az, ami... tehát azon végigmenni, erre időt szenni, hogy ne feküdjünk úgy le, hogy nem mentünk végig a napunkon, és nem néztünk magunkba, hogy mi az, amit esetleg másképp kellett volna akár csinálni. Ha csak ilyen szinten is végigmegy az ember, akkor azért addig, amíg eljut a gyónásig, azért szerintem meg tudja jegyezni bárki, vagy ha nem tudja, akkor felírja, hogy mi az, ami esetleg eszébe jutott. És akkor nyilván azt már azért el tudja dönteni, hogy ez most halálos bűn, súlyos bűn, vagy egyáltalán nem is bűn, csak ő érzi úgy, hogy ez neki valamilyen rossz érzést okozott.
Egy érdekes kérdés, csak most tőled megkérdezem, Timi, mert nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy nincs idejük erre. Mi az, ami segít abban, hogy egy főállású anyuka, hétköznapokban dolgozó embernek legyen ideje arra, hogy este le tudjon ülni és megvizsgálja a lelkiismeretét? Ugye neked 3 gyereked van, férjed van, munkahelyed van, sok minden leköt meg lefoglal, hogy tudod mégis beiktatni az imádságot, vagy a lelkiismeret vizsgálatot. Tehát, hogy egy kicsit cáfoljuk meg ezt azt gondolom, amit Kriszta mondott, egy kicsit talán arra haj az ez az egész, hogy az ember nem mer szembenézni, hogy keres néhány kifogást, de cáfoljuk meg, hogy van-e idő 3 gyerek mellett, egy férj mellett és munkahely mellett lelkiismeretet vizsgálgatni így esténként.
Hát jó, most ezt elüthetném azzal, hogy mindenkinek arra van ideje, amire szánja, de egyébként tényleg így van. Magamból kiindulva, tehát sajnos én nem töltök órákat ezzel. Szívesebben töltenék több időt, főleg, hogyha nem vagyok nem fizikailag, hanem inkább lelki értelemben annyira fáradt, hogy oda tudja koncentrálni arra, amit éppen így csinálok, de én úgy gondolom, mert ezt szerintem már mondtam, hogy én reggel úgy kelek fel, hogy az evangéliumot elolvasom aznapra minimum, tehát ha nem is tudok végigmenni minden egyes szentírási részen, ami az adott napra van beosztva, de az evangéliumot minimum elfogom, vagy mindig elolvasom reggel, tehát ezzel indul a napom. És az, hogy este megvizsgáljam, az pedig a lelkiismeretemet, vagy végigmenjek a napomon, az szintén nem egy akkora időtartam, ami nem fér bele bárkinek szerintem. Tehát ez most nem órák kérdése.
Van-e különbség úgy szent áldozáshoz járulni, hogy nem voltam előtte gyónni, vagy a szent gyónás után? Lehet-e ilyen különbséget tenni, hogy például az ember maga biztosabban megy a gyónás után, vagy más a lelki élmény, mint a gyónás előtt?
Én szerintem nem. Legalábbis lehet, hogy furcsa, de tényleg nem. Tehát én nem gondolok már arra, hogyha tényleg úgy végzem a szent gyónásomat, ahogy az akkori ismereteim, meg tudásom, meg igazságismeretem van, tehát hogy nem tudom mennyire értető, tehát hogy ahol tartok, és annak megfelelően végzem a szentgyónást, akkor tudom azt, hogy mehetek áldozni. Tehát hogyha a lelkiismeretem ébren tartom, akkor szerintem igen. Tehát hogy nem függ attól, hogy most előtte voltam egy gyónni.
De én arra értettem a kérdést igen, igazából, hogy a szentgyónás után van egy olyan lelki élmény, hogy szabadabbnak érzed magad, és akkor nyugodtabb lélekkel mész áldozni.
Én már szerettem volna kérdezni, egyébként ez kegyelem, vagy tényleg kell, hogy legyen ilyen érzés? A kell, persze ez itt egy nem megfelelő szó.
Alapvetően szerintem azért nem kell, mert hogy ez nem egy érzés, hanem inkább egy tapasztalat, hogy az Isten megbocsátott. Ennek a tapasztalata.
Uh-huh. Ezért de hogy tapasztalom meg?
A Szent Jónásban. Pontosan a Szent Jónás adja meg azt a kegyelmet, ugye a bűnbocsátó kegyelmet, és a Jóistennel való találkozás kegyelmét, ami nem érzésként jön át, mert lehet, hogy nem vagyok olyan akkor lelki hogy? Állapotban, hanem ez a kegyelem, ami nem érzés, amit nem tudunk pontosan szavakkal leírni, mi az a kegyelem, hanem ez egy isteni ajándék, hogy kijövök, és lehet, hogy én azt mondom, hogy ez egy érzés, mert emberileg ezt a szót tudom rá használni, de tulajdonképpen igen, abban a pillanatban ez a kegyelem, hogy megérintette valami a szívemet, és ez alapvetően nem egy érzés, hanem egy tapasztalat, hogy találkoztam az irgalmas Istennel. Ezt nevezzük Isten tapasztalatnak, vagy Isten élménynek. Ami nem egy érzés, hanem egy olyan tapasztalat, egy olyan megélt pillanat, hogy én most másként jöttem ki a gyóntató székből, mint ahogy bementem. Ennek az élménye.
Hát nyilván szerintem ezért megyünk gyónni, hogy ez az érzés meg legyen, mert másképp nem is az érzés, hanem az, hogy tudjunk szent áldozáshoz járulni. Tehát én legalábbis azért megyek el gyónni, hogy tudjak szent áldozni. Tehát...
Így van. És akkor a fontos kérdés, amiért a műsort is elkezdtük, hogy ki az, aki szent áldozáshoz járulhat. Eljutottunk odáig, hogy aki meg volt keresztelve, korábban aki volt első áldozó, így van, aztán utána, amit mondtál te is, hogy egy feltétele az, hogy megtartsuk a szentségi böjtöt, hogy a szentségi böjt azt jelenti, hogy a szent áldozás előtt egy órával nem veszünk magunkhoz semmit, csak vizet és orvosságot vehetünk be, de alapvetően csak vizet szabad inni a szent áldozás előtt, semmilyen szilárd táplálékot, vagy gyümölcslét, vagy bármilyen más folyékony italt nem vehetünk magunkhoz a vízen kívül. Ugye, tehát éppen azért, mert a legszentebb és az ember számára egyik legcsodálatosabb pillanat, amikor a jó Istennel ilyen formában is találkozunk, ezért teljesen tisztának kell lennünk a szent áldozás előtt. A szent áldozásnál ugye egy érdekes, amit talán sokan tudnak, lehet, hogy sokan be sem tartanak, például nem járulhat szent áldozáshoz az, aki haragot tart. Ugye Jézus mondja az egyik szentírási részben, szoktuk olvasni gyakran, és ugye a békeköszöntés pontosan ezért lett bevezetve a szentmisébe is, hogy ha haragszol testvéredre, vagy panaszod van a másik ellen, tedd le az adományodat az oltárhoz, menj haza, előbb békülj ki testvéreddel, és utána gyere vissza, és ajánd fel az áldozatot az Istennek. Ez egy nagyon fontos szentírási rész. Tehát haraggal a szívemben nem járulhatok szentségekhez. Azért, mert az isteni jóság, az Isten kegyelme nem fér összeférhetetten az emberben lévő haraggal vagy gyűlölettel, tehát akiben ilyen érzések vannak, az nem járulhat szent áldozáshoz, mert az Isten szentségével, kegyelmével, nagyságával, irgalmasságával az én haragom, irgalmatlanságom és szeretetlenségem nem fér össze. Ugye ez a kettő kizárja egymást, szemben áll egymással. Aztán az sem járulhat szent áldozáshoz, aki házasságon kívüli kapcsolatban, élettársi kapcsolatban él a párjával. Ez is egy örökös vita az egyházban, illetve hát inkább a hívek körében, hogy az egyház mennyire lemaradott, meg ómódi, meg nem akar a nézeteink változtatni. De nyilván ez is egy fontos szempont, hogy ragaszkodjunk az értékeinkhez, ragaszkodjunk a normalitáshoz. Tehát azok, akik házasságon kívül együtt laknak, együtt élnek, ők sem járulhatnak szentségekhez. Mindaddig, amíg nem rendezik a házasságukat. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Rendeznünk kell az életünket ahhoz, hogy Isten, aki a rendnek az Istene, be tudjon lépni az életünkbe. Tehát ahhoz az én életemben is viszonylagos rendnek kell lennie. Nem járulhatnak szent áldozáshoz továbbá azok, akik elváltak és újra házasodtak. Ugye itt ezt azért hangsúlyozom ki, mert nagyon sokszor szenvednek amiatt, akiket mondjuk otthagytak például, nem elváltak, hanem egyszerűen az egyik fél lelépett és otthagyta a másikat, és nem mer jönni, gyónni, meg áldozni, és esetleg csak 10 év múlva derül ki, hogy jöhetett volna. Ugye itt az az alap magatartása az egyháznak, hogy mindaddig, amíg valamelyik fél nem köt újabb házasságot, járulhat a szentségekhez. Tehát két lehetőség van, vagy helyrehozza, gyógyítja a régi kapcsolatát, vagy nem keres újabbat. Tehát amíg hogy az egyik fél az elváltak közül egyedül él, nem köt újabb házasságot, polgári házasságot, addig járulhat a szentségekhez. Ugye mi vagy a házasság törés ilyen formában még nem történt meg, a házassági köteléknek ugye a megsértése vagy fel, vagy összetörése ilyen formában nem történt meg, hiszen a fél bár nem él együtt a másikkal, ezt így mondjuk, hogy ágytól és asztaltól való távolságban élnek egymástól, de nem kötött újabb házasságot. Addig járulhat a szentségekhez. Amint egy új fél, tehát egy harmadik fél bekerül a képbe, és az illető egy új polgári házasságot köt, vagy élettársi kapcsolatba kerülnek, onnantól kezdve nem járulhat a szentségekhez, mert nincs rendezve az életében az, ami egy alapvető rendet kíván az embertől. Ezekre oda kell figyelnünk valamennyiünknek, és arra is, hogy mindaz, amit megtehetünk, azt tegyük meg. Tehát, hogyha lehetőségünk van rendezni a házasságunkat, akkor rendezzük. Hogyha lehetőségünk van gyónni, akkor ne menjünk úgy áldozni, hogy előtte nem végeztük el a szentgyónásunkat. Ne vegyük komolytalanul azt a szentséget, amit Isten ajándékként adott nekünk. Ezek a szent áldozásnak a feltételei. A szent áldozás az életünknek az egyik csúcsa és forrása, éppen ezért csak akkor tudunk ebből táplálkozni, hogyha megértjük és megtaláljuk ennek a forrásnak az igazi értelmét és örömét. Műsorunk végéhez érve szeretettel köszönjük meg a kedves rádióhallgatóknak, hogy ma is velünk tartottak, hogy együtt elmélkedtünk az oltári szentség iránti tiszteletről, a szent áldozásra való készületünkről. Mindenkinek kívánunk további kellemes rádiózást és a hitünk szent titkaiba való mélyebb megtapasztalásokat és elmélyülést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Versbarátok körének idei versmondó versenyére hívjuk fel kedves hallgatóink figyelmét, amelyet ebben az évben a Remény és a Türelem témaköreiben szerveznek a versenyrendezői. A folytatásban a Miskolci Kulturális Központ és az Egri Kulturális és Művészeti Központ májusi, valamint nyári programjait ismertetjük. Végül pedig megismerhetnek egy kötetet, mely Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémiával folytatott levelezéseit tartalmazza. Rövid ajánlunkban most Gergely Jerna, az EKMK szakmai vezetője beszél.
Az EKMK izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal várja mindazokat, akik szeretnének elmerülni a világ sokszínűségében, nevetni egy út, megcsodálni a fiatal művészetet, vagy épp elgondolkodni az irodalom mélyebb rétegeim. És akkor kezdem is. Május 21-én szerdán este 7 órakor a Világjáró Klub legújabb állomásán India és Nepál titokzatos vidékeire kalauzol bennünket Szilágyi Rudolf. Az élmény beszámoló a Bartakovics Béla közösségi házban nem csak látványos képeket és egzotikus történeteket kínál, hanem egy valódi spirituális utazásra is hív.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak, majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő történelmi sorozatunkban II. Péter egri püspökről, Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Ajánlónk következik.
A Győri Egyházmegyének az almanakja szerint történt az, hogy nem csak a későbbi második András királyfi, hanem a későbbi győri püspök, aki Péter volt, az is itt nevelkedett az egri püspöknek az udvarában, ugye ennek a második Péternek az udvarában. Most azért annyit én zárójelben megjegyeznék, hogy második András gyerekkorában nem volt trónörökös.
4 órakor zenei összeállítással jelentkezünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domen Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kristan Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércsi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A trónon ülő közöttük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, se más forróság. A királyi széken ülő bárány lesz a pásztoruk. Olvasom a Jelenések könyvében. A pap életformája a kulturális és társadalmi helyzet szerint változik. Folyton küzdenie kell azon irányzat ellen, hogy különálló kasztot alkossanak. Az emberekkel való érintkezés útjai a pap számára mindig eszközök lesznek, melyeket küldetése és célja szerint használ fel. Mint pap, mindig a teljességet fogja képviselni és kristályosító központként kell hatnia, nem önmagáért, hanem Krisztusért. Nem kötheti a világiakat a maga személyéhez, hanem felébreszti bennük a karizmákat, segíti őket okos kezdeményezéseikben, hogy evangéliumi kovászként hassanak a világban. A pap feladata, hogy megmutassa a híveknek, milyen úton válik a mai ember számára hozzáférhetővé a keresztény titok, de nem szabad eltompítania egyetlen lényeges misztériumot sem. Az élő teológiából kiindulva egyrészt az imádság és elmélkedés emberekkel legyen, másrészt a kortárs világban magát kiismerő segítőtársá kell lennie, tanít a püspöki szinodus a szolgálati papságról. A hitbeli megismerés, Jézus mind tökéletesebb megértése nem a hittudósok privilégiuma és nem is csak az ő kötelességük. Annak felismerése, amit nekünk Isten a kegyelemben ajándékozott, azt az egész egyháznak, mint személyek közösségének kell egyre gazdagabban és mélyebben felismernie, hogy egyre tökéletesebben élhessen. Jézus Krisztus, örök főpapunk, tekints jóságosan azokra, akiket papi szolgálatra hívtál meg. Emeld fel az elesetteket, segítsd a gyengéket, erősítsd a csüggedőket, azokat, akiket mi, hívek, magukra hagytunk kereszthordozásban. Adj nekik munkakedvet és képességet, hogy megnyerjék neked a lelkeket. Haláluk után pedig részesítsd őket a te húsvéti győzelmed örök dicsőségében.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesek. megtartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,